Vukovics Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, az Inforádió arénájának vendége, Exterde Tibor vagyok. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Az elmúlt 4 hónapban egy ország figyelte meretten a statisztikát, mert úgy tudtuk, ma is úgy tudjuk, hogy az életünk múlhat a számokon, ami a járvány erejét mutatja. Mostanra kész van egy leltár, ami egy reprezentatív országos szűrésből nyertek ki, vagy nyerődött ki. Milyen módszertannal dolgoztak?
Az a szerencsés helyzet van, hogy a statisztikának vannak nagyon jól bevált standard módszerei. Ennek a bizonyos Hunkover felmérésnek a módszertana is egy abszolút bevált statisztikai módszertan volt, már olyan értelemben, hogy a mintavétel a szokásos statisztikai eljárásokkal készült, illetve utána a mintából a különböző értékeknek a kiszámítása, az eredményeknek a kiszámítása és a teljes körüsítés is abszolút standard módszerekkel készült. Én nem mutatnám a hallgatóknak ennek a matematikai részleteivel, a hivatal módszertani szakemberei és konkrétan a Kornélia elnök helyettes asszony fektetett nagyon sok munkát abba, hogy ez a felvétel elindulhasson, de természetszerűleg ennek a tesztelési, tehát a PCR tesztelési, illetve a szerológiai tesztelési folyamatát azt az orvostudományi egyetemek és az általuk megbízott különböző egészségügyi dolgozók, főként orvosok természetesen végezték. A felvétel maga tartott 2 hétig, és tulajdonképpen visszaigazolt sok mindent, illetve bizonyos értelemben megnyugtató volt, de ezt azért hangsúlyoznám, hogy azért óvatosak legyünk, mert igaz ugyan, hogy a mostani teszteléskor nem talált olyan nagyon sok beteget, vagy átfertőzöttet, tehát olyat, aki valamilyen módon érintett volt a fertőzésben, csak időközben vagy meggyógyult, vagy tünetmentesen volt érintett. Ugyanakkor ez a jövőre nézve semmit nem mond, hiszen a jövőben ugyanennek a vírusnak a további, az újabb fellángolása bármikor megtörténhet, ugye erről figyelmeztetnek az orvosok, az immunológusok, a virológusok, és hát egyébként meg más vírusok is támadhatnak a jövőben is, mint ahogy azért előfordult a múltban is.
Lehet a matematikai statisztika lehetséges mellőzésével elmagyarázni azt, hogy egy 17.787 fős minta hogyan reprezentálhat egy 8 milliós népességet?
Hát azért 9. Ja, de? Igen, mert csak hát 14 éve fölüliek voltak, igen. Hát ugye ennek az a módszertana, hogy megállapítjuk, hogy mekkora népesség, megállapítjuk, hogy a különböző életkorokba tartozók hányan vannak, illetve a területi eloszlása milyen a népességnek, annak érdekében, hogy a különböző méretű települések megfelelően legyenek reprezentálva a mintában. És akkor ezek után van egy népességnyilvántartás, abból kiválasztunk úgy embereket, konkrét személyeket, hogy minden életkorba tartozó személyek megfelelő eséllyel szerepeljenek a mintában. Kiválasztjuk így az embereket, akik utána több száz, esetleg 1-2 ezer, vagy több ezer embert reprezentálnak a felmérés során. Ezért fontos mindenkinek a közreműködése, aki szerepel a mintában, mert nem csak a saját eredményét fogja produkálni, hanem még továbbiakat, akiket ő reprezentál. És a kiválasztott mintába tartozókat felkeressük, őtőlük kérdezünk, illetve hát ugye ebben az esetben volt ez a bizonyos tesztelés, tehát egész vírusra tesztelés is, és utána kiszámoljuk, hogy a kiválasztott mintából hányan vettek részt a felmérésben, ők az ő a nem válaszolók, vagy a nem résztvevők mennyire torzítják az egészet, és megint csak elég bonyolult matematikai, statisztikai eljárásokkal teljes körűsítjük annak a közel 11 ezer embernek az adatait, akik válaszoltak, akik részt vettek a felmérésben, és így jön ki a végeredmény. Azért mondom, hogy ez egy kicsit bonyolult, mert azáltal, hogy különböző életkorokba tartozók különböző számban vannak, és a különböző életkorokba tartozókat megfelelően reprezentálni kell a mintában, ezért nem mindenkinek egyforma a a súlya a mintában.
Mennyit kell ráhagyni egy ilyen felmérésnél? Mert ugye, amikor megtervezik a felmérést, azt nem lehet tudni, hogy akihez mennek, az akarja-e egyáltalán.
Hát ugye itt hipotéziseket állítunk fel az elején rögtön. Egyrészt ugye valamit úgy hívunk, hogy kerethiba, tehát hogy a népesség nyilvántartásban ugye annak, mit tudom én, szemtelen februári állapota volt, májusig változások történhetnek a lakcímtől kezdve, meghalhatnak emberek, tehát hogy a változások miatt már eleve a mintavételi keret hibával is számolunk. És ebben az esetben egy olyan 30%-os megtagadással számoltunk. Feltételeztük, hogy körülbelül 30%-os lesz a megtagadás, és még jobb is volt az eredmény.
Magyarán közreműködtünk.
Közreműködtek az emberek. A hasonló jellegű, teljesen ugyanilyen méretű és teljes országos reprezentatív felmérés kevés országban volt, de más országokban, ahol hasonló felméréseket csináltak, néhány országban, ott sokkal, de sokkal alacsonyabb volt a részvételi hajlandóság, tehát nem tudom én, ilyen 30-40%-os részvételi hajlandóságok voltak, nálunk meg 70%-os.
Említette, hogy ez a jövőre nézve nem irányadó eredmény. Mit mutat meg pontosan ez a felmérés?
Hát ez pontosan azt mutatja meg, hogy abban az időszakban, május 1-től 15-ig zajlott maga a felmérés, abban az időszakban hányan voltak aktívan fertőzöttek az országban, illetve hányan voltak olyanok, akiknek a véréből kimutatható volt, hogy valamikor megfertőzöttek korábban, de már nem mutatnak aktív fertőzöttséget, tehát meggyógyultak, vagy ugye nem voltak betegek, de fertőzés volt a szervezetükben, csak nem volt tünetük.
Hogy lehet ezt elmagyarázni, hogy egy statisztikában mi a sok, mi a kevés, mi az éppen annyi, amennyi? Ez laikusok késhegyig menő vitákat folytatnak.
Hát ez azért is, mert ez egy részben szubjektív, hogy mi a sok, mi a kevés. Ugye itt az a lényeg, hogy legyen egy indulókép, és ennek a vizsgálatnak is az egyik fontos hozadéka, vagy hát tulajdonképpen már kezdettől fogva tervbe volt véve, hogy legyenek ismétlések. Tehát ugyanez a hasonló, vagy ugyanilyen vizsgálat később ismétlődjön meg, hogy a folyamatában lehessen látni, ugyanis ez a adott pillanatban, tehát ez egy keresztmetszetének nevezzük az ilyen vizsgálatot, egy adott pillanatot mutat, hogy akkor mi a helyzet. Ebből nem tudjuk, hogy mi volt a helyzet, és mi lesz a helyzet. Hogyha meg lehet ismételni egy ilyen vizsgálatot, részben azonos embereken, tehát hogy az ő további sorsuk hogy alakul, részben pedig olyanokon, akik korábban nem szerepeltek a mintában, akkor látjuk, hogy mi a folyamat, illetve akkor két időpont közötti változást tudunk mérni. Ha még egyszer meg lehet ismételni, akkor nyilván már három időpont közötti változást lehet mérni. Tehát folyamatot akkor lehet elkezdeni mérni, hogyha több mérési pontunk van.
Mennyi idő alatt volt képes a Központi Statisztikai Hivatal elindítani ezt a mérést? Ugye ezt ugye 4 egyetemmel közösen csinálták.
Így van. 4
fizikai vizsgálatokat ők dugták be a tampont az ember orrába, meg a garatjába, de a matematikai
meg a vénájába
is, a matematikai statisztikai alapok meg a KSH-é voltak.
Hát én azt gondolom, hogy itt nagy büszkeséggel mondhatom, hogy a szakértőink, a kollégáink valami hihetetlen munkát végeztek, és szinte percek alatt, de hát egy ilyen méretű és ilyen jellegű felméréshez képest valóban rekord semmi idő alatt készültünk rá fel. A mintavételt is írtó gyorsan meg tudták csinálni, a különböző háttérszámításokat, amik ehhez szükséges. Már a folyamatoknak a tesztelését, most nem az embereknek a tesztelését, de hát minden ilyen vizsgálatnál azért meg kell próbálni, hogy tényleg hogy is fog működni, amit kitaláltunk, a teljes folyamatnak a megszervezését, a terepmunkának a megszervezését, eszméletlen sok feladatot. Nagyon-nagyon-nagyon rövid idő alatt, tehát szinte napok alatt készültünk fel erre a vizsgálatra, de olyan mélységig, hogy még a telefonos kérdezők is ott voltak, és rendelkezésre álltak, az én kollégáim voltak a telefonos kérdezők, hogy minél gyorsabban, gördülékenyebben, mert kérdőíves felmérés is tartozott a kutatáshoz, hiszen nem elég tudni azt, hogy, hogy valaki fertőzött, nem fertőzött, hanem azt is tudni kell, hogy kikkel érintkezett, milyen módon fertőződhetett meg, milyen általános életvitele van, tehát azokat a rizikófaktorokat is mérni kellett, azt viszont csak kérdőivel lehetett mérni, tehát ezt a kérdőíves részt is kollégáim kérdezték le telefonon az emberektől, és hihetetlen mennyiségű munkát végeztek, de tényleg nagyon gyorsan megcsináltuk. Egyébként ennek az egész vírushelyzetnek az egyik tanulsága, hogy ugye nem csak a fertőzöttséggel kapcsolatos adatokra volt hihetetlenül nagy igény, hanem minden egyéb statisztikai adatra, ami a vírus közvetett hatását mérte. Tehát a gazdasági változásokat, a munkaerőpiaci változásokat, ezekre is óriási igény volt, és ezekre is hihetetlen rugalmassággal és gyorsasággal kellett reagálnunk, és sikerült, megint csak büszkeségre okot adó módon.
De a munkaerőpiaci adatok azok nem automatikusan jönnek egy adatszolgáltatási rendszeren keresztül a munkáltatóktól?
Nem. A munkaerőpiaci adatoknak az egyik része az kérdőíves felmérés a lakosság körében, ez az úgynevezett munkaerőfelmérés, ami Európa szerte egységes módszertannal készül, és így nagyon is összehasonlítható, sőt a világban sok más ország is ugyanezzel a módszertannal végzi. Itt ugye ennek az a mondjuk úgy, hogy szépséghibája, de nem igazán az, hogy hirtelen gyors változások mérésére kevésbé alkalmas, mert ilyen három hónapos mozgó átlagokkal számolunk, tehát mondjuk a február, március, áprilisi három hónap átlagában mennyi a foglalkoztatottak száma, mennyi a munkanélküliek, inaktívak száma.
Itt meg minden egy pillanat
és itt meg egyik pillanatról a másikra kellett adatokat produkálni, nagyon sok mindenről, többek között, tehát nagyon gyorsan a munkaerőpiacról, hiszen az egy kulcskérdés, hogy hányan veszítik el a munkájukat, illetve hogy megtörik-e az a lendület, ami most az utóbbi 10 évben jellemző volt, hogy nagyon bővült a foglalkoztatás. Itt erre különböző alternatív adatforrásokat kellett keresnünk, kezdve a NAV-nál történő bejelentéseket, tehát ugye, hogyha valakit alkalmaznak, akkor egy napon belül be kell jelenteni a NAV-nál. Az ilyen bejelentéseket nagyon-nagyon kitűnő együttműködések voltak is, de alakultak tovább, vagy bővültek az ilyen úgynevezett adminisztratív nyilvántartásokat kezelő szervezetekkel, konkrétan a NAV-val és más egyéb szervezetekkel, akik rendelkezésünkre bocsátották tényleg egyik pillanatról a másikra azokat az információkat, amiket aztán fel tudtunk használni, ugye további tisztítások, hiszen a statisztikához azért kell további dolgokat vele csinálni, de az adatbázisokat megkaptuk, és hát a kollégáim is pillanatok alatt találtak új módszertanokat, kitaláltak új módszertanokat, és megoldottuk, hogy ilyen nagyon gyors heti szinten tudtunk adatokat előállítani a munkaerőpiacról, vagy tudunk még most is.
Annak mi az oka, hogy az állami adatbázisok azok nem ilyen módon vannak összevezetve, például egy központi statisztikai hivatalnál?
Egyre inkább össze vannak vezetve, tehát azért hozzá kell tennem, hogy az nem volt újdonság, hogy ilyen állami adatbázisokat kézbe vegyünk és feldolgozunk. A kiterjedtsége lett nagyobb ennek, illetve az, hogy egyik pillanatról a másikra megkapjuk. Mert ugye általában az van, hogy ezek között a szervezetek között, akkor elindul egy megbeszélés, azért sok szervezet szívesen átadja, vagy hát átadja, és nem ilyen problémát, de akkor is egyeztetni kell előtte. Különböző feltételeket, mikor, milyen tartalommal, mennyi idő alatt, milyen időszerűséggel, mekkora az az adatállomány, milyen technikai eszközökön adják át, veszük át, online, különböző módszerekkel. Tehát egy csomó egyeztetés kell, most meg valahogy nem kellett annyi egyeztetés. Mindenki érezte. Tehát azt gondolom, hogy mindenki tenni akart valamit annak érdekében, hogy az információ előálljon, a döntéshozók megkapják az információt, és a nagyon szükséges és nagyon gyorsan szükséges döntéseket meg tudják hozni. Úgyhogy mindenki hozzá akart ehhez járulni.
Ebben a veszélyhelyzetben világosan láttuk, hogy mi a statisztika értelme a mindennapi, a mi életünkben, az állampolgár életében. Amikor nincs veszélyhelyzet, békeidőben, akkor mi a statisztika értelme?
Hát tulajdonképpen ugyanez. Őszintén szóval ugyanez a nagy különbséget a gyakoriság jelenti, mert azért békeidőben nem kell mindenből heti adat, hiszen nem változnak a dolgok egyik hétről a másikra. Egyik hónapról a másikra már igen, ugye azért nem véletlen, hogy a konjunktúra mutatók rendszerint havi rendszerességgel előállnak, mert egyik hónapról a másikra már előfordulhatnak olyan változások, illetve hát a folyamatot is látni kell, hogy mondjuk az év elejétől mi történik, ahhoz, hogy nagyjából lehessen látni, hogyha van valamilyen beavatkozási szükséglet, hiszen lehet, hogy csak picike változás van, de hogyha tendenciózus, akkor már figyelni kell rá. Tehát, hogy olyan értelemben nem más, hiszen döntések megalapozásához jó minőségű és jól értelmezhető tények kellenek. Ilyen szempontból nem más a veszélyhelyzeti és a békeidőben a statisztika iránt megnyilvánuló igény. A gyorsaság az mindig kulcskérdés, egyre inkább kulcskérdés, és ezt látjuk, most ugye extrém gyorsaságra volt szükség, de azért azt a statisztikai hivatalok általában, és hát mi is látjuk, hogy a döntéshozóknak egyre fontosabb, hogy az adatok időszerűsége az milyen. Tehát lehetőleg már a tegnapi adat, jó lenne a mai, de azért a tegnapi az még elfogadható, tehát hogy minél gyorsabban szülessenek meg az adatok. Ennek vannak nyilván kockázatai, mert minél gyorsabban születik meg az adat, annál kisebb információs bázison tud általában alapulni, és ezáltal annál kevésbé pontos. De nagyon gyakran látjuk azt, hogy a döntéshozóknak nem a hatodik tizedesig pontos adatra van szüksége, hanem egy irányt jól mutató adatra, vagyis a gyorsaságnak nagyobb a szerepe, mint annak, hogy mennyire pontos. Azt is látjuk, hogy a döntéshozók nem olyan nagyon szeretik a revíziókat, már pedig a statisztikában rengeteg revízió van, hiszen pont azért, mert az első becslés egy szűkebb adatforrásra, vagy szűkebb adatbázisra épül, információs bázisra, egy néhány hónappal későbbi becslés már bővebbre, ott azért óhatatlanul lesznek revíziók. Ezt általában nem nagyon szeretik a döntéshozók, de szerencsére azért a mi módszereink is már annyira kifinomultak, hogy viszonylag kicsi a revízió mértéke általában. Tehát, hogy nem zavaróan nagy a revízió mértéke, extrém esetektől eltekintve, de általában, és azt gondolom, hogy ez egyre inkább így lesz, nem nagy a revízió mértéke. Most egy más kérdés, hogy ebben az időszakban, amikor ennyi minden változik hirtelen, akkor ugye a becslések pontossága megint csak hát óvatosan kell vele bánni, illetve a modellek azok nem működnek, mert a modellek ugye idősorokra épülnek.
Senki nem gondolta, hogy március egyik napján még úgy gondolom, hogy mehetek dolgozni, a másik napján meg már mindenki tudta, hogy nem mehetek dolgozni.
Így van, és akkor az még a jobbik eset, ha home office-ba mehettem, a rosszabbik eset, hogyha megszűnt a munkáltató, megszűnt a munkahely, lecsökkentették a munkaidőt, felfüggesztette egy vállalkozás mondjuk a működését, tehát hogy azért nagyon extrém dolgok is történtek a gazdaságban, illetve a munkaerőpiacon. Ezekre nem lehet számítani, és ugye ez, hogyha idősorokra épülő modellekkel becsülünk, akkor óhatatlanul ezekben az időszakokban ezek a modellek hát szóval nem működnek úgy. Tehát itt azért a revíziók várhatóan egy kicsit nagyobbak lesznek, sőt nagyobbak lesznek, mint korábban, de hát reméljük, hogy ez egy átmeneti időszak, illetve minden jel arra mutat, hogy ez egy átmeneti időszak.
Na, más típusú adatot kell előállítani egy döntéshozónak, egy átlagos állampolgár felhasználónak, meg a tudomány emberének?
Abszolút más típusút. A döntéshozóknak nyilván mondom, ez a gyors adatra van szükségük, és olyan adatra, ami abban segíti őket, hogyha meg kell hoznom egy döntést, akkor az milyen irányba menjen, mi az, amit orvosolni kell, mi az, amit erősíteni kell. Ezek kevésbé részletes, kevésbé mély adatok. Hát kivéve, amikor mondjuk egy konkrét beavatkozási pici területre van, hát akkor mély adat, de attól függően persze, hogy ki a döntéshozó, országos szintű, helyi szintű, valamelyik társadalmi csoportot érintően kell csak döntést hozni, vagy teljes társadalmat érintően, tehát azért itt azért vannak különbségek, de a tudomány számára sokkal részletesebb, sokkal mélyebb adatok szükségesek, sőt, hát ugye a tudományos felhasználók jó része nem is a mi általunk előállított adatokra pályázik, hanem adatállományokra. Tehát akár egyedi szinten adatokat tartalmazó adatállományokra, amiket persze anonimizált formában, tehát hogy ne véletlenül se lehessen következtetni az adat tulajdonosára, vagy hát akiről az adat szól, arra a személyre vagy vállalkozásra, de nekik nagyon részletes adatok kellenek. mondom, akár adatállományok, amiket aztán ők tovább feldolgoznak és dolgoznak vele. A, mondjuk úgy, hogy hétköznapi ember, utca embere, őt, egy részüket ugye érdeklik azok a folyamatok, amik zajlanak, egy részüket meg az érdekességek érdeklik. Tehát ez is egy heterogén közösség, vagy közönség, aki az adatok iránt érdeklődik, vagy az adatokat felhasználja. Ugye ez, itt a sajtónak van nagy szerepe, mert hiszen a hétköznapi emberek sokaságával akár ha nincsen kapcsolatban, viszont a sajtón keresztül rengeteg mindent megkapnak, meg tudnak tájékozódni konkrét tényekről is.
Mi a tapasztalatuk? Általában a sajtó meg szokta érteni, és egy emésztett helyes az adatokat nem ferdítő formában adja tovább a statisztikai...
Hát ilyenre is van példa, meg olyanra is. Tehát van nagyon sok olyan újságíró, aki nagyon alaposan működik, lát adatokat, keres adatokat, akár a KSH nyilvános adatbázisában, akár csak a táblázatos formában közreadott adatainkban, vagy a kiadványainkban, és vagy ő is tudja értelmezni, vagy látja, hogy hol vannak neki az értelmezési problémái, és megkeresi a KSH-t, a KSH szakértőinek a segítségét kér. Ezt mi nagyon szeretjük egyébként, ha ez történik, mert itt rögtön az elején lehet kiküszöbölni tévedéseket vagy félreértelmezéseket. Vannak olyan újságírók, akik nem ennyire alaposak, és kevésbé gondolják azt, hogy magyarázatra szorul, vagy segítségre szorul az ő értelmezésük. Itt már lehetnek azért problémák, bár nagyon sok újságíró természetszerűleg felkészült annyira, hogy ez nem jelent problémát, de azért van jó néhány, aki nem. És hát azért van olyan újságíró is, akinél kicsit tudatos félre magyarázás is lehet.
Nehéz egyébként statisztikát olvasni? Külön tanulni kell?
Én azt gondolom, hogy a KSH táblázatai, amiket így táblázatos formában közé teszünk adatokat, azok viszonylag egyértelműek, legalábbis a többségük, és ezért tartozik hozzájuk bizonyos módszertani tájékoztatás is, ami szintén a KSH honlapján megtalálható. A kiadványaink ennél nyilván még könnyebben értelmezhetőek, hiszen
szövegesek,
tehát ott vannak táblák, vannak grafikonok, szöveges részek, ahol azért megmagyarázzuk, hogy mi történik, úgyhogy azt gondolom, hogy abból talán még könnyebb értelmezni a történéseket, vagy az adatokat. Hát azért valami jártasság kell, tehát azt nem mondom, hogyha valaki soha nem gondolkodott adatokon, soha nem gondolkodott összefüggéseken, akkor könnyen tudja értelmezni a statisztikát, de erre vannak, azt gondolom, pont az olyan orgánumok, sajtóorgánumok, akik ebben segíteni tudnak.
Gazdasági lapok.
Hát gazdasági lapok, meg társadalmi lapok, társadalmi lap azért kevesebb van, de gazdasági lapok, vagy hát általában olyan akár honlapok, akár nyomtatott termékek, ahol szövegesen is elmondanak dolgokat.
Mit szokott gondolni, amikor valaki elereszti azt a mondást, hogy csak abban a statisztikában hiszek, amit saját kezűleg hamisítottam?
Hát ugye ez a Churchillnek tulajdonított mondás, mindig elmondom, ezt ő nem mondta, nem ezt mondta. Nem volt Angliában nem volt akkor egy nemzeti statisztikai hivatal, amikor egy ehhez hasonló mondás, de nem pont ez hangzott el, hanem különböző minisztériumok, különböző állami szervezetek állítottak elő különböző statisztikákat, és ezeknek nem volt sem összehangolt módszertana, sem egymás között nem voltak koherensek, nem voltak megfelelő minőségűek, nem mindig arról szóltak, amiről kellene a döntéshozóknak, és létrehozott egy központosított statisztikai szervezetet, aminek pont az volt a célja, hogy ezeket az anomáliákat kiszűrje, és jó minőségű és hasznos statisztikák szülessenek. Egyébként a világ egyik legjobb statisztikai hivatalát alakította meg. Akkor nyilván nem úgy kezdődött, de most már a világ egyik legjobb statisztikai hivatala. És amit ő mondott, az volt, hogy ő abban a statisztikában hisz, ami vagy ettől a szervezettől származik, vagy ennek a szűrőjén átment, és jó minősítést kapott. Tehát itt tulajdonképpen a statisztika minőségére utalt ő, hogy ő a jó minőségű statisztikában hisz.
A ma általánosan használt módszertanok, ezek elég zártak ahhoz, hogy a menet közbeni ferdítéseket kidobják, kiszűrjék?
Hát, hogyha menet közbeni ferdítés alatt adat előállítás közbeni ferdítést érti,
vagy bármilyen emberi beavatkozással.
Hát emberi beavatkozás nélkül nincsen statisztika, azt nem lehet, hiszen azért a módszertanokat kis kell dolgozni, meg hát ugye a konkrét esetre alkalmazni kell. Tehát ott azért az nem úgy van, hogy most bedobok egy módszertant, és a végén kijön egy adat, hanem azt nyilván az embereknek foglalkozni kell az adatokkal ahhoz, hogy azok tényleg statisztikai adattá tudjanak válni. A mai statisztikai hivatali rendszerek, azok nagyon integráltak, tehát általában ugye minden informatikai rendszereken működik. Ezek azért nagyon nagy kötöttséget is jelentenek, már olyan értelemben, hogy vannak pontok, ahol egyszerűen nem lehet beavatkozni, mert ott zümmög a gép, és csinálja a dolgát, és az adattal történik valami, de ott manipulálni az adatot nem lehet. Ráadásul ugye a mai statisztikai rendszerek nem csak olyan értelemben integráltak, hogy egy informatikai rendszeren belül működnek, hanem az összefüggések is azért nagyon jellegzetesek. Tehát mit tudom én, a gazdaság jelenségei között olyan összefüggések vannak, amit a statisztika láttat, és hogyha valamelyik ponton valaki bele akarna nyúlni, akkor az anomália kiderül. Tehát az előbb-utóbb valamelyik másik ponton hibát okoz.
Szakértő, megnézd azt, hogy ez lehetetlen.
Így van.
Itt
így
valami
van.
Nem stimmel.
Így van.
És meg kell keresni, hogy hol a hiba benne.
Meg kell keresni pontosan, hogy hol van a hiba. Most ilyen hiba persze előfordul a normál működésben is, de hogyha valaki akarna torzítani rajta, akkor is az azonnal kiderül. Tehát én azt gondolom, hogy a mai világban a nemzeti statisztikai hivatalok, legalábbis a modern, jól működő nemzeti statisztikai hivatalok, van ilyen manipuláció, már nem fordulhat elő, kivéve ugye a klasszikus görög eset, ami volt valamikor 2000 táján. Először aztán 2000, nem tudom én, valamikor 2007 táján újra, de ott nem a statisztikai hivatal működésének az anomáliája volt elsődlegesen, hanem egyszerűen egy politikai beavatkozás volt.
Mi a statisztikai adatfelvételek gyakoriságának a lényege, a ritmusa? Mi az, ami heti, havi, évi, öt évi, tíz évi?
Hát kezdjük a tíz évivel, a népszámlálás, meg az agrárcenzus, mind a kettő tíz évente van, mind a kettő a 19. század, tehát gyakorlatilag a hivatal megalapítása óta létezik, illetve hát már korábban is voltak összeírások, de mondjuk ilyen a mai értelemben vett népszámlálás az 1869 óta van, és a mai értelemben vett agrárcenzus nagyjából 1895 óta van. Tehát ezek ilyen nagyon klasszikus, nagyon régi felvételei és alaptevékenysége minden statisztikai hivatalnak, és ezek 10 évente vannak. Vannak olyan adatfelvételeink, például az időmérleg, ami szintén 10 évente van, nagyjából, de ott nem annyira kötött, hogy mikor. Ugye azok a felvételek vannak ilyen ritka időközönként, amiknél a változás a jelenségben vagy a magatartásban nem gyors. Ha gyorsabb a változás, akkor viszont sűrűbben kell az adatfelvételeket végrehajtani. Mondjuk egy egészségi állapot felvétel az 5 évente van. Ez is már európai harmonizált felvétel, de ez 5 évente van, hiszen a lakosság egészségi állapota azért ennél nagyon ritkább időközönként kevesebbet változik. Úgyhogy 5 évente már érdemes mérni, hogy mi változott. És hát vannak a legtöbb adatgyűjtésünk egyébként az havonta és évente van. Ráadásul az se ritka, hogy havonta is és évente is kérdezünk nagyon hasonló dolgokat, azzal, hogy az évi évente egyszeri adatgyűjtés az sokkal részletesebb. Tehát például a gazdálkodó szervezetektől sokkal részletesebb adatokat gyűjtünk be az egész évre vonatkozóan, mint havonta, hiszen ők se nagyon tudnak mindent havonta részletesen szolgáltatni. Van, ami negyedéves, az ritkább, de ugye vannak olyan adatközlések, például a negyedéves GDP, ami nem egy adatgyűjtésből származik, hanem sok-sok-sok adatgyűjtésnek a összedolgozásából, integrálásából születő eredmény, az negyedéves a negyedéves GDP, illetve hát van éves GDP is.
Szokás mondani, hogy az adat az a minden. Fontosabb, mint a pénz. mihez kezd a Központi Statisztikai Hivatal ennyi adattal?
Igen, hát ugye egyrészt ugye a Központi Statisztikai Hivatal a saját maga számára nem gyűjt semmit, hiszen minek tenné, hanem csak a felhasználók számára. A iszonyatos mennyiségű adat bejön, nagyon sok részletes adat bejön, és azokból elkezdünk információt gyártani. Ugye az adat önmagában nem jelent semmit, hogyha oda teszek egy számot, az senkinek semmit nem mond. Annak mindig van egy kontextusa, amit azért hozzá kell rakni, illetve azokat az összefüggéseket, amik a jelenségen belül, illetve a különböző jelenségek között fennállnak. Ezeket részben logikai alapon simán megállapítható, részben elemzések, matematikai, statisztikai elemzések, összefüggés elemzések, stb. Alapján lehet megállapítani. Úgyhogy amit a Statisztikai Hivatal csinál, hogy részben a saját adatgyűjtéseiből, részben a most már nagyjából 120, azt hiszem 140 a adminisztratív adatforrás az, amit a különböző állami szervezetektől átveszünk, tehát részben a saját adatgyűjtéseinkből, részben a tőlük átvett adatállományokból, különböző tisztítási, pótlási, validálási eljárások után összegyúrunk statisztikákat. Szakstatisztikai területek összegyúrnak statisztikákat. És ezt miután összegyúrták, akkor még átmegy mindenféle minőségellenőrzéseken, hogy valóban jó-e az az adat, majd pedig közé tesszük, és vagy táblázatos formában, vagy a tájékoztatási adatbázisban kereshető formában, vagy kiadványban adjuk közre.
Mi az, amire még volna igény, de ebben a rengeteg adatban arra éppen nem gyűjtenek? Egyáltalán van-e ilyen jelenség, amire nem gyűjtenek?
Én azt gondolom, hogy olyan jelenség a világban, amire nem, ne lenne adat, az nincsen olyan jelenség, vagy hát alig van olyan jelenség, ami statisztikailag mérhető, és nem méri a Statisztikai Hivatal. Az viszont nem ritka, hogy nem pont azt mérjük, amire az adott pillanatban egy adott felhasználónak szüksége van, hanem akkor valamilyen más közvetett információt kell adni neki ahhoz, hogy eligazodjon és tudjon aztán tovább lépni a saját döntésében, saját területén. Tehát én azt gondolom, hogy a világnak ma már nagyon kevés olyan jelensége lehet, amit valamilyen módon statisztikai eszközökkel nem írnánk le. Csak mondom, nem biztos, hogy mindig pont az az adat abban a pillanatban áll rendelkezésre, amikor kell. Viszont ez a statisztikai hivatalok funkciójának és működésének átalakulásában, ami az utóbbi 4-5 évben már elég intenzív, de most a koronavírus miatt még intenzívebb lett, jellegzetesség, hogy most már nem annyira, nem egyszerűen adat előállítók vagyunk, hanem információ menedzserek vagyunk. Tehát, hogy a különböző forrásokból származó lehetséges információkat összegyűjtjük, az adatból információt csinálunk, az információból tudást csinálunk, a tudást adjuk tovább. Sokszor az információt már önmagában tovább adjuk, de hogy már egy szinttel tovább lépünk, és tudást szolgáltatunk a különböző felhasználóknak, nem csak egyszerűen egy-egy számot, vagy néhány számot.
Igénylik ezt a felhasználók? Tehát van olyan visszajelzés, hogy azt mondják, hogy megértettem, más döntést hozok, mintha ezt nem értettem volna meg korábban.
Hát olyan visszajelzés, hogy más döntést hozok, olyan, mert valamit nem tudtam, de hogy döntést hozok, azt látjuk, tehát azt folyamatosan látjuk, a felhasználók részéről óriási igénynövekedés van, a felhasználók sokasága is nőtt, tehát, hogy nagyon sokkal több felhasználója van a statisztikának, mint régen. Ugye régen tulajdonképpen a kevesek privilégiuma volt a statisztika felhasználása, mert kevesen értettek hozzá, mert kevesen tudták értelmezni, és kevesen voltak a döntéshozók is. És a kiváltságból tulajdonképpen a mindennapok eszközévé vált a statisztika, tehát sokaknak az eszközévé vált. Mondhatnánk úgy, hogy közjószággá vált a statisztika.
De egy egyszerű embernek is eszköze lehet a statisztika. Mondok egy példát, akarok venni egy lakást, akkor ebben a döntésben engem tud segíteni, hogyne, a Statisztikai Hivatal adatsora, hogy
például... Hogyne. Hogyne, meg tudja nézni, hogy mondjuk a népszámlálási adatok alapján milyen a társadalmi összetétele annak a környéknek, amit kinézett magának, meg tudja nézni magának, hogy az árak milyenek, például a lakásárak milyenek azon a környéken, vagy azoknak a típusú lakásoknak, amit kinézett magának, milyenek az árai. Meg tudja nézni mondjuk, hogy a bűnözés milyen azon a környéken. Egy csomó információt meg tud nézni arról, hogy megfelelő, nem megfelelő, meghozza a kompromisszumot, vagy tovább lép máshova. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a hétköznapi embernek is a napi ügyekben is ez eligazítás nyújt a statisztika.
Az agrár összeírás, ez mire való?
Ugye az agrárium is olyan, ami változik. 10 évente már biztos, hogy sokat változik. Itt a földhasználattól kezdve a termelési ágak, növénytermesztés, állattenyésztés, a gépesítés, a vegyszerhasználat, a különböző talajjavító eszközöknek a használata, az öntözés, a most már a digitalizáció, tehát az agráriumban is egyre jobban terjedő és nagyon is hasznos digitalizáció elterjedtsége. Ezek nagyjából azok, illetve a gazdálkodók, tehát a mezőgazdaságban gazdálkodóknak a jellemzői, hány évesek, milyen végzettségük van, mekkora a gazdaság, több parcella, kevesebb parcella. Tehát, hogy rengeteg olyan információ van, ami 10 évenként változik annyit, hogy részleteiben kell megismerni, és innentől kezdve a mezőgazdaságról egy sokkal részletesebb képet lehet adni. Ez ugye a hazai agráriumot érintő döntéseket is befolyásolja, vagy hát előkészíti. Ugyanakkor ez Európai Uniós kötelezettség is, a 10 évenkénti agrárcenzus, illetve olyannyira, hogy az agrárcenzusnak a tartalmát azt erősen meghatározza az Európai Unió, hiszen a közös uniós politikák között a mezőgazdaság, az agrárpolitika az egy kiemelt politika, ugye rengeteg külön pénz is megy rá az uniós szinten is, a hazai szinten is, tehát ennek kiemelt jelentősége van, hogy milyen az egy-egy országnak az agráriumának a szerkezete, a működése, a nagysága, a foglalkoztatottainak száma, tehát minden olyan kérdés, ami az agráriumban felmerülhet. És mondom, most újdonságként a digitalizáció is bekerült az agrárcenzus vizsgálatába, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hiszen az agráriumban is, és itt nem egyszerűen számítógép használatról, hanem a napi élet, tehát hogy mennyire lehet a robotizáció, mennyire lehet ott terjedni, stb. Ezek azért nagyon izgalmas kérdések.
Az általános népszámlálásnál még megtanultuk a mikrocenzus kifejezést is. Ez mire való?
A mikrocenzus? Ugye a népszámlás 10 évente van, 10 év az hosszú idő. 10 év alatt azért nagyon sok minden megváltozik, még a régi időkben is meg minden változott, amikor kevésbé gyorsan változtak a dolgok a társadalomban, vagy a népesedési viszonyokban. Tehát azért találták ki, a 60-as években volt az első, 60-as évtizedben volt az első mikrocenzus Magyarországon, hogy legyen azért a két népszámlálás között egy kis népszámlálás, mikrocenzus, kis népszámlálás, ami lényegében hasonló kérdéseket tesz fel, mint a rendes népszámlálás, csak nem teljes körű, mert hiszen egy teljes körű népszámlálás eszméletlen bonyolult a már logisztikai értelemben, és nagyon költséges. Tehát, hogy 10 évente azért az elég, de legyen a közbenső időszakban is, általában az utóbbi évtizedekben pont a felénél a 10 éves időszaknak, legyen egy plusz mérés, ami a tendenciákat azért megmutatja, hogy milyen lényeges változás volt a népszámlálás óta. És itt tulajdonképpen áthidalja ezt a 10 éves időszakot egy közbenső méréssel, a leglényegesebb indikátorokat tekintve. Úgyhogy ez a lényege, ez egy mintavételes felmérés. Annyi a különbség a többi mintavételes felméréshez képest, hogy a válaszadás kötelező azoknak, akik bekerülnek a mintába. A többi mintavételes lakossági felmérésnél nem kötelező a részvétel. csak nagyon ajánlott, hogy minden jobb legyen a végeredmény, de a mikrocenzusnál kötelező, tehát ennyiben népszámláláshoz jobban hasonlít.
A nagy népszámlálás az elvileg mindenkire kitered? Mindenki kap mindenki. Valamit?
A nagy népszámlálásnál ott teljes körű minden olyan emberre, aki életvitelszerűen Magyarországon lakik, él, arra kiterjed. Ugye ez azt is jelenti, hogy nem csak a magyar állampolgárokra, hanem mindazokra, akik életvitelszerűen, azaz egy évnél hosszabb időszakig Magyarországon élnek, időszakon át Magyarországon élnek, vagy azt tervezik, hogy egy évnél tovább itt fognak élni, azokra kiterjed. De ezáltal nem minden magyar állampolgára terjed ki, hiszen azokra, akik életvitelszerűen egy másik országban élnek, ott annak az országnak a népszámlálása terjed ki.
Népszámlálásnál nem áll mögöttem általában a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa, nem szegez nekem keresztkérdéseket, hogyha esetleg füllentenék, akkor ő ezt kiszűri. Mi érdekem fűződik ahhoz, hogy igaz, pontos válaszokat adjak egy kérdőíve?
Mi érdeke fűződik ahhoz, hogy ne igaz és pontos válaszokat adjon egy kérdőívre? Tehát én azt gondolom, hogy itt egy kicsit és ezt a népszámlálás kommunikációjában azért megpróbáljuk mindig hangsúlyozni, hogy nem velünk tol ki, hogyha nem azt mondja, ami van. Nem olyan kérdéseket szoktunk feltenni, amik lehetetlenek, vagy amik dehonestálóak, vagy nem tudom én, bármilyen módon kárt okoznának annak az embernek. Olyan kérdés nem szerepel a népszámlálásban. Olyan következménye nincs egy népszámlálásnak, hogy bármilyen a hatósági akció következne belőle. Tehát itt tulajdonképpen a népszámlálás célját szeretnénk mindenkiben tudatosítani, és fogjuk majd, 10 évente mindig tesszük, hogy itt a népszámlálásnak az a célja megint csak, hogy a döntést egyrészt, hogy az embereknek legyen egy képe az országról. Tehát azért az egy érdekes, hogy egy milyen fénykép van az országról, abban az évben, milyen az ország, milyen a társadalmunk. Nézzünk tükörbe, nézzünk szembe, hogy magunkkal lássuk, hogy milyen az ország társadalmának az összetétele. Másrészt nyilván a döntéshozóknak szükségük van rá. De itt nem csak arról van szó, hogy most akkor 10 évente van egy adat, amire szükség van, hanem ebből aztán tovább számítások vannak. Mintavételeket lehet erre építeni. Ugye az nem a mintavételeknél nagyon fontos tudni, hogy milyen a struktúrája a népességnek, területi, foglalkozási, életkori és a többi struktúrája. Az pedig csak a népszámlálásból tudjuk igazán, hogy hol élnek az emberek és milyenek. Tehát ahhoz, hogy akár a KSH, akár más szervezetek mintákat, jó mintákat tudjanak venni a népességből, ahhoz is kell egy népszámlálás. Lehet is mindig látni egyébként a közéleménykutatók is mindig közlik, hogy a KSH adataira alapozták a mintavételt. Tehát ez a népszámlálási adatok, amit
adatok. A KSH-nak van erőforrása ahhoz, hogy az adatfelvételeket megcsinálja,
mert a KSH-nak van jogosítványa arra, hogy egy ilyen jellegű felmérést végrehajtson. Ugye itt törvényi szabályozás kell azért, mert kötelező a részvétel. Törvényi garanciák kellenek az adatkezelés tekintetében, hogy az megfelelően biztonságos legyen, ne férjen senki hozzá az adatokhoz, ne szivároghassanak ki az adatok. Tehát itt tulajdonképpen olyan felhatalmazás és olyan garanciák kellenek, amiket nem lehet bárkinek megadni. Tehát a Nemzeti Statisztikai Hivatal van abban a pozícióban, hogy önálló fennállnak a jogi feltételek, jogi garanciák, a technikai garanciák, az infrastrukturális garanciák arra, hogy az adatok biztonságban vannak, és jó adat fog születni a végén. Tehát a szakmai infrastruktúra is olyan, a szakmai kompetenciák is olyanok, hogy megfelelő adatokat tud előállítani mindezen felhatalmazások birtokában.
Mi a Központi Statisztikai Hivatal, mint állami szerv adatgyűjtési filozófiája egy olyan korban, amikor még az új fürdőruhámról készített képet is vígan megosztom közösségi oldalakon bárkinek, amit egy állami hivatalnak soha nem küldenék el?
Igen. Ugye a Statisztikai Hivatal nál az adatvédelem az az egyik kulcskérdés. Van több kulcskérdésünk, de az egyik kulcskérdés az adatvédelem. Tehát bárkinek, aki nekünk adatot ad, biztosnak kell lennie abban, hogy az őre vonatkozó adat egyedi szinten nem kerül soha senkinek a kezébe. Ha egy gazdálkodó szervezet nekünk lejelenti az ő tevékenységéről, termeléséről, pénzügyeiről, stb. Szóló adatokat, az tőlünk el nem kerülhet, csak statisztikai agregát formában, tehát nem fog soha senki rájönni, hogy konkrétan melyik gazdálkodónál milyen körülmények vannak. Ezt a törvény is nagyon szigorúan elrendeli, hogy ez csak így lehet. Erre nemzetközi szabályok is vannak, ezeket még auditálja is, például az Európai Bizottság, az Eurostattal auditálják nagyjából 5 évente az Európai Nemzeti Hivataloknak a működését többek között ilyen szempontból is. Tehát az adatvédelem az az egyik kulcskérdés, pont azért, hogy valós adatokat kapjunk, akár a magánszemélyektől, a különböző akár munkaerő felmérésnél, a lakóutazási szokásokról szóló felmérésnél, a különböző egyéb lakosságot kérdező felméréseinknél, akár a gazdálkodó szervezeteknél, tehát mindenkinek fontos, hogy az adatát biztonságban tudja. Az más kérdés, hogy ő önkéntesen aztán saját magáról milyen fényképeket, milyen információkat, mit oszt meg, kivel oszt meg, de amit nekünk ad, azt biztonságban kell tudnia, azért, hogy aztán mi is nyugodtabbak lehessünk, hogy valójában a valóságot fogja mondani, hiszen amilyen az alapadat, olyan lesz a statisztikai adat.
Ez a jelenség, hogy vígan osztunk meg egyébként titkokat lakásbelsőnkről, anyagi helyzetünkről, egészségi állapotunkról, szinte bármiről, bárkivel, bármit. Ez a hivatalos statisztikának ez egy jó tendencia, vagy ez egy nem jó tendencia?
Én azt gondolom, hogy a hivatalos statisztika szempontjából lényegében közömbös, illetve ennek ott jön a relevanciája, hogy az interneten, vagy a különböző egyéb források, vagy egyéb eszközhasználatokon keresztül ugye születnek a big data. Megszületik a big data jelenség, és születnek nagy adatok, amiknek lehet statisztikai relevanciája, tehát ami érdekes lehet olyan szempontból, hogy a statisztikai hivatal hozzáférjen, feldolgozza és statisztikai adatot gyártson belőle. Ugye itt gondolok például a mobiltelefon cella információkra. Jó néhány statisztikai hivatal Európában, meg a fejlett nem európai statisztikai hivatalok között megkapja a cella információkat a nagy szolgáltatóktól, és ennek alapján például az emberek mozgását tudja nyomon követni. Nem járvány egyéni esetén emberként, hanem sokasságként. Tehát azt tudja
hasznos
nyomon követni. Hasznos információ, mert ebből meg lehet állapítani, egyrészt nem tudom én, az ingázási, konkrét ingázási adatokat lehet leválogatni, meg lehet pontosan állapítani, hogy mi egy településnek a nappali népessége, az éjszakai népessége, milyen szolgáltatásokra van, mekkora mértékű a szolgáltatások iránti igény nappal vagy este.
Mennyi buszt kell indítani délelőtt,
hogy milyen közlekedésre van szükség, pontosan. Tehát egy csomó hasznos adatot lehet ebből generálni, és részben generálnak is. Én abba bízom, hogy mi is hamarosan fogunk tudni ilyen információkhoz, ilyen adatokhoz hozzájutni, és tudunk generálni ilyen jellegű adatokat.
De ennek is ott van az adatvédelmi kulcskérdés, hogy azt nem fogják tudni, hogy én szombat délelőtt 11-kor merre jártam.
Nem, de az nem is érdekli a statisztikai hivatal. Biztos van, akit érdekel. És én attól tartok, hogy itt a hirdetések miatt azért sok minden speciális felhasználása van ezeknek az információknak, de a statisztikai hivatalt ez nem érdekli minket. Minket az érdekel, hogy agregált formában statisztikai adatokat, tömegjelenségeket tudjunk bemutatni, hogy a statisztika mindig tömegjelenségeket mutat be.
Egy exkluzív térképalbumot is kiadnak a számon tartott nemzet címmel.
Így van.
Mit fog ez megmutatni?
Már megmutatja, nagyon szép. Ugye ez Trianon 100. évfordulójára készült, ez a térképalbum. Nagyon, nagyon különleges. Ugye az a célja, hogy statisztikai tematikus térképeken keresztül, illetve a hozzájuk fűzött elemzésekkel, magyarázatokon értelmezési lehetőséget biztosítva a térképekhez magukhoz, bemutassa a Trianon előtti időszakot és a Trianon utáni időszakot. Kicsit korlátozott az idő intervallum, mert 1867-től 1945-ig működött a statisztikai hivatalban egy nagyon komoly térképészeti osztály, aminek pont ez volt a feladata, hogy ilyen tematikus térképeket állítson elő. Iszonyúan szakszerű és gyönyörű térképeket állítottak elő a legkülönbözőbb témákban, statisztikai adatokat mutattak be térképeken, és mi ezeket használtuk fel, hát illetve ezeknek egy részét használtuk fel ebben az albumban, és tulajdonképpen azt mutatjuk be, hogy milyen volt az ország Trianon előtt, milyen volt utána, és ugye ennek vannak területi vetületei, nyilván az elcsatolt országrészek, vannak népesedési, vannak társadalmi vetületei, a közlekedési infrastruktúra, a postahálózat, a vízrajztól kezdve rengeteg minden szerepel benne.
Például azt érteni, hogy a vasútjaink azok miért olyanok, amilyenek, és miért szidjuk most?
Részben igen, részben azt is meg fogja érteni belőle, tehát a közlekedési infrastruktúra az valami elképesztően látványos, hogy alakult Trianon után, illetve hát milyen veszteségek érték az országot, illetve hát az infrastruktúrát Trianon után, de ugye nem, és megmutatja, van egy csomó térkép, aminek az a címe is, hogy Csonka Magyarország ilyen-olyan vetületben, ez is nagyon izgalmas. És azt gondolom, hogy én nagyon fontosnak tartom, hogy ez a térképalbum annak is emléket állít, hogy az a heroikus küzdelem, amit 1920. június 4-e után megindult, hogy az ország mégis talpra álljon, az mekkora volt, és milyen sikeres volt. Tehát elképesztő sikereket ért el az akkori politika, gazdaságpolitika, a társadalom, az emberek abban, hogy taprálítsák az országot egy ilyen mértékű trauma után, ami azt gondolom, hogy a világon soha senki más nem ért ilyen mértékű trauma és veszteség, és hogy ez után talpra állt az ország, azt a küzdelmet is remélem, hogy bemutatja, hiszen a fellendülésnek a fokozatai is látszanak a térképeken.
Köszönöm szépen! Az elmúlt egy órában Vukovics Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Sipos Ildikó szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.